Laudetur Jézus Krisztus, dicsertessék a Jézus Krisztus. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Bocskai Rádió hallgatóit, mindazon kedves testvéreimet, akik május hónap katolikus félórájával kapcsolódnak be. Május a legszebb hónap, ahogyan szoktunk fogalmazni, az édesanyák hónapja, hiszen az anyákat, édesanyákat köszöntjük, ünnepeljük. Magyarországon, illetve a Kárpát-medencében május első vasárnapján tartjuk, még itt május második vasárnapján, szóval a mai napon köszöntjük az édesanyákat itt. De természetesen nem feledkeztünk meg a múlt vasárnap is köszönteni édesanyákat. Jó, magam is megtettem, hiszen ha a távolság el is választ bennünket egymástól, azonban mégis a gyermeki szál, az anyai szeretet összekapcsol nap mint nap minket. Úgyhogy hálás vagyok én a jó Istennek, hogy van, akit köszöntsek anyák napján. Van egy anya, aki megszült, van egy anya, aki felnevelt, van egy anya, aki mind a mai napig gondol rám, imádkozik értem, és aggódik értem. Ezért köszönöm a jó Istennek az életemet, általa édesanyámnak. Isten éltessen így előzetesként, bevezetésként minden édesanyát, mindazok, akik nagyon sok fáradtságot és áldozatot hoztak gyermekeik felneveléséért, és hogy tudják a helyüket megállni az életben. Ehhez elengedhetetlen feltétele a szeretetnek a megléte, amelyet kell, hogy érezzen a gyermek. És természetesen anyák napja révén köszöntjük a legszentebb anyát, az égi édesanyát, a boldogságos Szűz Máriát. Milyen szép, egyébként pont a mai napon ünnepeljük akár a fatimai szűzanyát, hiszen 1917. május 13-án ezen a napon jelent meg, tehát 101 évvel ezelőtt a három látnoknak, Luciának, Jácintának és Francescónak az égi édesanyja. Ugyanakkor a mai vasárnapon, húsvét 7. vasárnapját üljük, amely vasárnapon ünnepeljük Urunk Jézus Krisztus mennybe menetelét. Csütörtökön volt áldozó csütörtök, vagyis 40 nap telt el húsvét után, és Jézus Krisztus testestől, lelkestől felvétetett a mennybe. És ezzel a küldetést az apostolokra bízta, megalapította az egyházat, amelynek az alapja maga Krisztus, és amikor elküldte a Szent Lelket, lényegében jövő vasárnap, pünkös vasárnap fogjuk ünnepelni az egyháznak a születését. Kérem kedves rádió hallgatóinkat, hogy szánjanak egy kis időt lelkük táplálására. Lényegében ezeken a pilléreken fog elhelyezkedni a mai elmélkedésünk. Mennybe menetelről, a fatimai eseményekről, az anyaságról, az égi anyaságról, és egyáltalán keresztény mi voltunkról, emberségünkről. Húsvét 7. vasárnapja van a mai napon, ugyanakkor mai vasárnap üljük Urunk mennybe menetelét. Húsvét után 40 nap telt el, amely csütörtökön volt, úgynevezett áldozó csütörtök, de mint legtöbb helyen így a mi egyházmegyénkben is a mai napon vasárnap tartjuk a mennybe menetelét. Az evangéliumi szakasz szeretném felolvasni, amely Szent Márk evangélista könyvéből van, mely szerint abban az időben Jézus megjelent 11-nek, és így szólt hozzájuk: menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. A híveket ezek a jelek fogják kísérni, A nevemben ördögöket űznek ki, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek a kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik. Ráteszik a kezüket a betegekre, és azok meggyógyulnak. Az Úr Jézus, miután ezeket elmondta nekik, felvétetett a mennybe, és helyet foglalt az Isten jobbján. Ők pedig elmentek, és mindenütt hirdették az evangéliumot, az Úr együtt munkálkodott velük, és az ige hirdetést megerősítette a jelek által, amelyek kísérték őket. Hát ezek az evangélium igéi, ezért mindig áldjuk az Istent az ő boldogító szavaiért, tanításáért. Igen, kedves testvéreim, hallottuk az evangéliumot, az evangélium örömhírt jelent, örvendeznünk kell. Mi jelenti számunkra az örömhírt? Ha alaposan belegondolunk, akkor nagyon sok nehézséggel találjuk szembe önmagunkat, de nem csak mi magunk, hanem az apostolok is hasonló körülmények között voltak. Pedig ők ott voltak közvetlen Jézus Krisztus közelségében, és mégis aggódtak, hiszen Szentírásban olvassuk, amikor Jézus Krisztus fölment a mennybe szemük láttára, akkor kicsit bambultak égre emelt tekintettel, amikor is két angyal megjelent nekik, és rájuk szóltak, hogy galileai férfiak, mit álltok itt égre emelt tekintettel. Hát ahogyan láttátok most az Úr Jézust fölemelkedni, fölmenni vagy fölvétetni a mennybe, úgy fog majd eljönni ez a parúzia, vagyis Krisztus második eljövetele. De ameddig eljön, addig óriási küldetésetek van, vagyis nekünk is küldetésünk van, amely küldetés nem más, mint hogy hirdetnünk kell az evangéliumot, meg kell keresztelnünk az embereket, a betegeket meg kell gyógyítanunk. Hát nyilván most nem azt jelenti, hogy az orvostudományt kizárjuk, hanem bizony fontos az orvostudományon belül a lelki gyógyulás. Én ennek szemtanúja vagyok, hiszen kórházi lelkész lévén nagyon sokszor tapasztalom ezt a lelki gyógyulást. Még akkor is, hogyha valaki már a halálos ágyán van, pár órája van hátra, bizony ez megtapasztalható. Amikor belépek egy kórterembe, ilyen esetben itt ez egy ilyen szoba, hiszen a legtöbb helyen csak egy páciens van egy szobában, és azt jó látni, hogy nagyon sokszor a hozzátartozók ott vannak, bátorítják őket, és egy kedves, mosolygós nagyapa szinte vidám volt, és meglepetésemre utolsó kenetet kért, és szinte ő tanította a gyermekeit, szépen elmondta az unokáinak is, hogy most ez miről szól, hogy ő már sokat dolgozott, eljött az ideje, hogy letegye a lantot, úgymond, és hazaköltözzön az örökké valóságba, ahol Jézus Krisztussal fog találkozni, de nekik itt van küldetésük, legyenek jó emberek, jó keresztények, segítsenek egymáson, az embertársaikon. És teljesen felemelő érzés volt látni ennek az embernek a missziós tevékenységét. A családján belül nagyon sokan ezt mulasszák el, hogy mindenre próbálnak odafigyelni, és saját családjukra nem figyelnek. Észre sem veszik, hogy az egyik fél akár haldoklik, mert nincs idejük egymásra. Tudnék is sok ilyen példát mondani. Egy példa akár, hogy egy férfi mind-mind azon volt, hogy hogyan tudja közölni feleségével, hogy el akar válni. És hát egyszer meghozta a döntést, mondja feleségének, hogy ő már nem szereti, ő másba szerelmes, és úgy érzi, hogy az életük nem meri tovább, külön utakat kell választaniuk, és hát beadja váló keresetet. Természetesen a feleség az zakogásba kezdett, és végül is elfogadta a válást egy feltétellel. Kért egy hónapot. Egy hónapot kérek tőled, hiszen a gyermekünk most graduál, úgymond érettségizik, és nem lenne jó, hogyha őt megzavarnunk ezzel a váló perrel. Most gondoljunk a gyermekünk jövőjére. És azt a feltételt szabta, hogy próbálják felidézni azt, amint az első időben volt, amikor összeházasodtak. Férfi belement, de nem volt semmi kedve, hiszen már elvesztette minden érzelmét, érdeklődését felesége iránt. Tehát végül is megtette, és mondta a szerelmének, a szeretőjének, Jeanette-nek, hogy egy hónap múlva akkor talán el tudnak válni, vagy legalábbis elkezdeni, és akkor Jeanette is elfogadta, és röhögött a dolgon, hogy hát milyen őrültséget kér a felesége. És hát el is kezdték úgymond a játékot, de ahogy volt az első éjszaka, kérte felesége, hogy ölbe vigyél be a hálószobába, hát úgy meg is tette, de mint két kődarab. És hát amint az ölében vitte, akkor éppen a gyerekük akkor lépett be a házba, és nagyon örvendett, hogy na hát mi történt veletek, hogy ennyire kihasználjátok az alkalmat, hogy nem vagyok itthon, és a gyermek nagyon boldog volt, hogy a szülei mennyire szeretik egymást. Szóval másnap, harmadnap, és a hét végére a férj észrevette, hogy hát a felesége azért milyen könnyű, milyen könnyen viszi be, és egyre könnyebben viszi a szobába, hiszen minden nap ezt eljátszották. Közben rájött, hogy a feleségének mennyi ősz hajszára, hogy már a ráncok is megjelentek, és lényegében észrevette, hogy sosem nézett rá. És hát így teltek, és egyre inkább rájött arra, hogy lényegében teljesen eltávolodtak egymástól, és ez az egymásról elfigyelés. Letelt a 30 nap, és bejelentette Jeanette-nek, hogy nem fog elválni. Rájött arra, hogy sokkal szorosabb kötelék fűzi a feleségéhez, és sokkal inkább őt szereti, mint Jeanette-t, mint szeretőt. Persze nagy hisztéria volt, és a férfi vett egy nagyon szép virágcsokrot, szaladt haza, és a fiú otthon sírva fogadja az apját. Hát mi történt, nem sikerült a vizsgát, de sikerült az érettség, minden rendben van, és észrevette, hogy van egy más probléma van, ment fel, és hát a felesége meghalt. Igen, a felesége tudta, hogy rákos beteg, de férjével annyira eltávolodtak egymástól, hogy nem is érdekelte a sorsa. Észre sem vette, hogy a felesége rákos beteg, semmivel nem foglalkozott a munkájával, egyáltalán nem beszélgettek, és nem érdekelte az, hogy a felesége meghal, és akkor jött rá, amikor ténylegesen meghalt, hogy micsoda érték. Igen, szóval azt akarom ezzel mondani, hogy az emberek csak úgy el vannak egymás mellett, de nincs különösebb, szorosabb kötelék. De valami kell, hogy legyen, ami az emberekben az összetartozást felszítja. Ez nem más, mint a lélek, a Szent Lélek, és hogyha ezt kizárjuk az életünkből, akkor kihűlünk, és élő hullákká változhatunk. Ezért volt szükségük az apostoloknak lángra, lelkesítő lángra, Szent Lélekre. Ezért van nekünk is szükségünk lelkesítésre. Amikor nem tudjuk sokszor, hogy mit évők legyünk, ahogy Tamás fogalmazott, tudom, azt sem tudjuk, hogy hová mégy, hát hogyan tudjuk, hogy mi a kötelességünk. Jézus csak annyit mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Szóval olyan sokat nem magyarázkodott, hanem egyszerűen fogalmazott, tömören és velősen. Szóval a betegségek létéről is szó volt, tehát hogy Jézus azt mondta, hogy betegeket tudtok gyógyítani. És az ember nem úgy gyógyít, hogy ténylegesen gyógyszerekkel, vagy morfiummal, hanem szeretetével. És az idézett eset családról, férj-feleségről, lehet, hogy a feleség meghalt, de gyógyultan halt meg. lelkileg teljesen gyógyultan és boldogan halt meg, mert észrevette, hogy a férje azért szereti, és a gyermekét, meg a szeretet sokkal erősebb volt, mint az ösztön, mint a libidó. Úgyhogy nagyon sokan erről megfeledkeznek. Tehát erről beszél Jézus, amikor betegek gyógyításáról van szó, hogy gyógyítsátok a betegeket. Hát itt nyilván nem tudunk örök életet varázsolni itt a földre. Megszülettünk, és előbb-utóbb majd hazaérkezünk a mennybe. És ehhez hozzá tartozik a betegség is. De nem mindegy, hogy az ember hogyan hal, meg nem mindegy, hogy az ember hogyan megy el. Ma is még egy ilyen példát mondhatok, amikor bementem az egyik beteghez, és már ismerem, mert korábban is láttam ott, és újra üdvözölhettem. Mosolygok, de azért szomorúan látom. De a beteg annál inkább derűsebb volt, és az engem is úgy kicsit úgy felcsigázott, és önként úgy mondta, hogy de jó, hogy érkeztem, hogy szeretne a betegek keletében részesülni, és a családtagok némán csak ott ültek, úgy néztek rám, mint bambultak, hogy most hogy kerülök oda. Igen, és amikor ketten elkezdtük az imádságot, a családtagok csak ott ültek, aztán fokozatosan becsatlakoztak. Úgy észrevettem, hogy olyan szépen kezdnek imádkozni. Szemüket lehunják, kezüket kitárják. Hogy valahogy a betegségben észrevették a gyógyulást. Valami volt és van bennük. És az a gyógyulás nem más, mint ez a Szentlélek által. Hát erről beszél Jézus, amikor gyógyul az ember. Nehogy azt higgyük, hogy most Jézus biztos azt akarja, hogy legyen itt a földön, tehát olyan idilli állapot, ahol nincs szenvedés. Dehogy nincs. A szenvedések sajnos megvannak, csak más átértékelődik az a szenvedés, hogyha van mögötte hit, van benne hit. És ma ezt tapasztaltam, úgyhogy csodálatos volt. Tehát ilyen szempontból gyógyít. Tehát egy érintés, amikor megfogjuk a betegeknek a kezét, vagy a homlokukra teszem a kezemet. Tehát érzik a betegek. Tehát én egy ilyen egyszerű, közvetítő ember vagyok, de mégis örülök annak, hogy ennek részese lehetek, hogy Jézus Krisztus egy ilyen fajta karizmával is megajándékozott. Hirdetnünk kell az evangéliumot, ez is egy fajta hithirdetés. Tehát az emberi kapcsolatok. Aztán a missziónak több módja van, tehát hogy elmenni idegen országokba, vagy családunkat, vagy környezetünket neveljük hitre. Nagyon sok nehézséggel találjuk szembe önmagunkat, akár családon belül is, amikor az ember úgy érzi, hogy megtesz mindent, és nem jut egyről a kettőre, de azt gondolom, hogy a kitartó imádság meghozza az eredményt, mint az az édesanyja, hiszen anyák napja is van, és talán így el is mondhatom ezt a történetet, hogy hát egy családban nagyon nagy mély szegénység uralkodott, faluszén laktak egy kis kunyhóban, nátfedeles, idilli ház, csak úgy a gyermekek születtek, a férfeleség nagyon szerette egymást, de hát a sorscsapás őket sem kímélte, két gyermekük meghalt, betegség következtében, és aztán nem sokra rá a férfi is meghalt, de közben maradt még vagy három gyermek, és az anya. Az anya megpróbált mindent, mosás, takarítás, napszámos munkával betévő falatot előteremteni a gyermekeknek, és az egyik lányzó, tehát úgy mindig lázadt, nem volt elégedett semmivel, se nem akart csinálni semmit sem, mindig a könnyebb utat választotta, és előállt majd, hogy nem mint a tékozló fiú, hogy neki szüksége van pénzre, bulizni akar, barátnőkkel akar menni, és hát az anyjától követett pénzt. Tehát és meg kislányom, hát alig van kenyére valónk, hát gondolja holnapra, most hogy adjak, miből adjak neked? És addig, hogy a lány elment rossz társaság, vagy a szokás szerint buli, és hát úgy élte a napjait. Nagyon-nagyon sok idő telt el, de az anya továbbra is bízott abban, hogy a lány az előbb-utóbb csak jó útra tér. de hát nagyon sok időt eltelés, és haza sem látogatott. Egyáltalán nem foglalkozott sem anyjával, sem testvéreivel, elment messze idegenbe. Aztán nyilván az élet vele járója, a betegség, az édesanyja beteg lett, és már halálán volt, hogy nem, de mindig úgy várta a lányát, és szólt még a halálos ágyán a másik gyermekeihez, többi gyermekeihez, hogy nézzetek ki, hogy nem jön esetleg haza a testvéretek, a lányom. Hiszen annyit imádkoztam érte, és hát másnap meg is érkezett a lánya. És akkor zokogva borult anyja halálos ágyához, bocsánatáit esdekelt, hogy lényegében milyen önző életet élt, és hát igen, az anya végül is meghalt, de amiről a korábbi példában is beszéltem, gyógyultan, lelkileg, tehát boldog, amikor azt látja, hogy valaki jó útra tér. Ugye a lánya talán belátta, hogy rossz úton jár, és őszintén bocsánatot kért, és zokogott. És azoknak a könnyeknek gyémántot érő értékei voltak. És ez a gyógyító találkozás, ez a gyógyulás, még hogyha az ember halálos is, halálosan beteg is, következik az átmenet az örökké valóságba. Az édesanyja meghalt, és a szalmazsák alatt találtak egy borítékot, és a lányának volt címezve, hogy azt kérte a többiektől, hogy ezt adjátok neki, hiszen nagyon sokat gyűjtöttem, hogy hát ha neki pénzre van szüksége, akkor legyen pénz, adjátok oda neki. És nagyon-nagyon sírt a lány is. Igen, a pénzt fogta, és elment egy sírköveshez, és egy nagyon szép márvány táblát készítetett, és egy szép síremlék, és azt vésette rá, hogy itt nyugszik a szeretet, az édesanyja. Igen, hogy sok mindenre képes a szeretet, sok mindent képes megváltoztatni, még hogyha utolsó pillanatban is. Tehát nem kell feladni a reményt, még hogyha úgy látjuk, hogy tékozló gyermekeink vannak, tékozló kapcsolataink vannak, bizonytalanok, nem képesek az emberek gyógyulni, nem képesek befogadni az örömhírt, az evangéliumot, nem képesek templomba járni, hinni, Istenbe hinni, egyáltalán normális keresztény emberként, normális emberként élni, akkor sem szabad abba hagyni. Azt mondja Teréz anya, hogyha építkezelés is lerombolják, akkor is építkezzél, hogyha 99 napig valamit csinálsz, és a 100. napon valaki lerombolja, akkor is építkez. Szóval ez a mi missziós küldetésünk, kedves rádióhallgatók, hogy valami módon a kegyelem által gyógyítanunk kell emberi kapcsolatunkat, ezt kell valahogy megtalálnunk. És az anyák napjához kapcsolódva, hiszen erre is utaltam, az utóbbi történet ezt is tükrözi, az anyáknak a szeretetét, hiszen milyen fontos, hogy legyenek jó anyák, önfeláldozó édesanyák. És ha már beszélek az anyákról, akkor hadd említsem meg a mai napot, hiszen ma jelentős nap van, hiszen Fatimai jelenéseknek az évfordulója 1917. május 13-án, ezen a napon, tehát 101 évvel ezelőtt egy Kovádá Íria nevű helyen a Fatimai Egyházközség területén három pásztor gyermek őrizte nyáját. A 10 éves Lucia és unokatestvérei, 9 éves Ferenc és a 7 éves Jácinta. Délben szokás szerint elimádkozták a rózsafűzért, milyen szép, hogy gyermekek rózsafűzért imádkoznak. Majd játszani kezdtek ott, ahol ma a Fatimai Bazilika áll. Hirtelen nagy fényességet láttak, amit villámnak gondoltak, és úgy döntöttek, hazasietnek még a vihar előtt. Hem rögtön ezután újra fényt láttak, és egy kis tölgyfa alatt, ahol ma a jelenési kápolna áll, megpillantottak egy asszonyt, aki ragyogó volt, mint a nap. Az asszony imádságra buzdította a kis pásztorokat, és kérte őket, hogy 5 hónapon át minden hónap 13-án jöjjenek el Kovada Iliába. A gyermekek teljesítették a kérést, június, július, szeptember és október 13-án a szüzenye megjelent nekik. Augusztus 19-én történt a jelenés, mert 13-án gyermekeket kihallgatás miatt fogva tartotta a Villanova de Orem kerületi előjárója. A jelenések alkalmával a szűzanya mindig arra kérte a gyermekeket, hogy imádkozzanak, hozzanak áldozatot a bűnösök megtéréséért, és engeszteljék szeplőtelen szívét az ellene elkövetett vétkekért. A júliusi jelenés alkalmával a gyermekeknek látomásban volt részük a pokolról. A pokolt említve sokan ugye kétségbe vonják, hiszen most a mai evangéliumi szakasz alapján is hallottuk, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Tehát Jézus azokra vonatkoztatja, akik teljes mértékben elutasítják, sőt, ellene vannak. Tehát ugye elég komoly küldetés, hogy hirdetni az örömhírt, hogy az emberek fogadják el, és ezért kell a lelket megmenteni, hogy nehogy kárhozatra jussanak. Sokan ezt nem veszik komolyan. Hát a szűzanya ekkor kérte először, hogy ajánlják fel Oroszországot az ő szeplőtelen szívének. Ugye gondoljuk, ez még a kommunizmus kialakulásakor van. Ha kérésemet teljesítik, Oroszország megtérés béke lesz. Ha nem, akkor a tévtanait az egész világon el fogja terjeszteni, háborúkat és egyházüldözést fog előidézni, a jó embereket kínozni fogják, a Szentatya sokat fog szenvedni, több nemzet megsemmisül végül, azonban a szeplőtelen szívem diadalmaskodni fog. Ez történelem, tehát ez még a kommunizmus előtt mondta a szűzanya, a második világháború lezárása előtt, és az első világháború lezárása előtt, és tudjuk, hogy a kommunizmus, tehát Oroszország, aztán majd Nagy Szovjetunió is elterjesztette nagy tévtanait, a nagy vörös sárkány, hogy meg annyi embert romlásba döntött országot, és több mint 100 milliós halálos áldozattal bír, és nem beszélve azokról az áldozatokról, amelyek abból származó a kommunizmus. Csak ugye a kommunizmusnak nincs nagyobb jelentősége, legalábbis a társadalom nem beszél erről. A jelenésnek gyorsan híre kelt, és az utolsó alkalommal október 13-án mintegy 70 ezer ember volt jelen a Kovada Iliában. A szűzanya kijelentette, hogy ő a rózsafüzér királynője, és azt kérte, hogy építsenek kápolnát a tiszteletére. A jelenés után történt a híres napcsoda, a szűzanya újra kérte, hogy Oroszországot ajánlják fel szeplőtelen szívének. Évekkel a fatimai események után Lucia nevére elmesélte, hogy 1916-ban történtek más jelenések is, három alkalommal, a Locade Cobeco nevű helyen, szinte közel Fatimához. Akkor egy angyal jelent meg a három pásztorgyereknek és bűnbánatra imádságra kérte őket. Úgyhogy mai nap megemlékezünk természetesen erről, és köszöntjük jég édesanyánkat, boldogságos Szűz Máriát, és kiemelve a fatimai szűzanya közbenjárását. Nyilván egy szűzanyáról van szó, csak hogy megnevezzük, ahol megszokott jelenni, akár Lourdes, Fatima, vagy Medjugorje. Szóval ez csak egy ilyen jelző, de nyilván egy és ugyanazon szűzanyáról van szó, aki Názáretben meghallotta az angyali üdvözlet szavát, és igent mondott. És nagyon elszaladt az idő, nagyon sok mondandó lenne, de szeretném befejezni, már anyák napja is van, itt a második vasárnap üljük, és talán elcsépeltnek tűnik Dzsida Jenő verse, de azt gondolom, hogy ez a mindenkor legszebb anyák napi hálaadó vers, ami egy imádság is egyben. Befejezésként ezzel szeretném zárni a mai katolikus félórát. Kívánok minden édesanyának, szívbéli édesanyának valódi örömet, boldogságot, sok áldozatot, imádságot és türelmet. Tudjanak nagyon sokat imádkozni, és imádkozzunk azokért is, akik esetleg mostohanyák, hogy térjenek jó útra, és szeressék jobban gyermeküket, hozzanak több áldozatot. és a jó anyák viszont maradjanak is továbbra is jók, hűségesek, kövessék égi édesanyádnak a példáját. Áldott szép vasárnapot kívánok a Jóisten áldásával, dicsertessék a Jézus Krisztus. És végül álljon itt a vers, Csida Jenő, hálaadás. Köszönöm Istenem az édesanyámat, amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virasztó, áldó szeretettel, értem éjjel-nappal dolgozni nem reste. Áldott teste, lelke csak érettem fáradt, köszönöm Istenem az édesanyámat. Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este imádság száll hozzád, gyermekéért estve. Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban, itt a földön senki sem szerethet jobban. Köszönöm a szemét, melyből jóság árad, Istenem, köszönöm az édesanyámat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki oltalmadat, vigasztodat várja. Leborulva kérlek, gondold legyen rájuk, hiszen szegényeknek nincsen édesanyja. Vigasztald meg őket, áldó kegyelmeddel, nagy-nagy bánatukat, takard el, temesd el. Áld meg édesanyám járását, kelését, áld meg könnyhullatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fáradt, áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat, köszönöm, köszönöm az édesanyámat.